Fogadják szeretettel a 2022-ben elhunyt Szabó Ferenc jezsuita atya nagybőjti gondolatait.
Nagybőjtben eszmélődjünk az evangéliumokat olvasva Jézus életének központi misztériumáról, szenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. Páter Szabó Ferenc újabb szentírásértelmező és krisztológiai művek alapján arról szól, hogy Jézus életének fordulóin, főleg utolsó Jeruzsálem felé vezető útján többször előre jelezte, hogy az emberfiának szenvednie kell, megölik, de harmadnapra feltámad. Hogyan értelmezik ezeket az előrejelzéseket, jövendőléseket?
Most először egy tudós egzegéta asszony, Olivette Jeune professzor, a Szenvedés Krisztusa című könyvét követve világítom meg ezeket az evangéliumi szakaszokat. Ha az evangéliumi leírások sorrendjét követjük, láthatjuk, hogy Jézus már elég korán, szinte nyilvános működése kezdetétől előre jelzi szenvedését és feltámadását. Először csak nagy általánosságban, majd távozásáról kezd beszélni, elmegyek, a vőlegényt elragadják a nász néptől, nem leszek mindig veletek. Később megtudjuk, hogy Jézus nem csak elmegy, hanem el kell mennie.
Mit jelent ez?
El kell mennie, mivel ezt írták meg az ember fiáról, akivel a szöveg azonosítja Jézust. Az írások szerint így kell történnie. Jézus az emberfia sorsát teljesíti be. Az új szövetség a legtöbbször csak így általában hivatkozik az ószövetségi írásokra. Az atya akaratát teljesíti be. Az emberfiát kiszolgáltatják, halálra adják, majd feltámad. Szó szerint felkelti, felébreszti Isten. Szakemberek megfigyelték, hogy az emberfia leírásában a szenvedő nyelvtani szerkezet szerepel. Ez fejezi ki az isteni akaratot, az emberek műveinél viszont a cselekvő szerkezetet használják. A szóban forgó előrejelzésekből az olvasó megtudja, hogy Jézus távozása a halál, és pedig tragikus halál.
A halál vár mindenkire, gyakran a tragikus halál. Mi akkor a sajátságos Jézus esetében?
Jézus a proféták sorsára jut, akiket az Ószövetségben Izrael elvetett, és általában Jeruzsálemben halálra adtak, megöltek. A távozásra tehát Jeruzsálemben kerül sor. De az evangéliumok még egy másik pontról is felvilágosítanak bennünket. Jézus szabadon fogadja el ezt a véget. Nem a görög tragédiákból ismert végzetes halál ez, amely vak és könyörtelen módon csap az emberre.
De mit ért azon a kifejezésen, hogy proféta halál lesz Jézus osztály része?
Nem profétai halálról van szó, hanem a proféták haláláról. Az Ószövetségre hivatkozom. A századokon át Jáve profétákat küldött Izraelnek, hogy emlékeztessék a népet a vele kötött szövetségre. Izrael gyakran elvetette az igazi profétákat. Emlékezzünk Jézus szavaira, Jeruzsálem, te, aki megölöd a profétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Vagy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, Szent István első vértanú beszéde végén, mindig ellenálltatok a Szentléleknek ti is, akár csak atyáitok. Melyik prófétát nem üldözték atyáitok? Leüldözték azokat, akik az igaz eljöveteléről jövendőltek. Jézus, mint igaz próféta, tudja, hogy eleve halálra van ítélve, ha teljesíti küldetését. Sőt, az általa küldöttek vértanú sorsát is megjövendőli. Prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok. Némelyeket közülük megöltök és keresztre feszítetek, másokat megostoroztok a zsinagógákban, és városról városra üldöztök. Így rátok száll minden földön kiontott igaz vér az igaz Ábel vérétől, Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit megöltetek a templom és az oltár között. Máté 23:34-35.
Azt mondta, hogy Jézus szabadon vállalja a halált. Milyen szabadságról van szó? Pontosan mit tételez fel ez a szabadság?
Jézus szabadságát szinte működésében megfigyelhetjük, például a Getszemáni kertben. Eddig a mozzanatig derűvel, békés megnyugvással beszélt jövendő haláláról. Most az olajfák kertjében a közvetlen veszedelem előtt rettek, szorongás vesz erőt rajta. Azt kéri az atyától, hogy vegye el tőle ezt a kelyhet, hogy sorsa ne legyen az, amit előre lát. Ez az epizód nagyon hasonlóvá teszi Jézust az emberekhez, akik a halál előtt szoronganak. Mi ezt a jogos és egészséges félelmet Isten és az emberek előtt kicsinyes bátorságunkban vagy nagy gőgünkben esetleg gyávaságnak minősíthetnénk. Pedig Jézus a példakép a mi esztelen félelmünk pillanataiban, amikor a szabadság ellenpólusán már nem tudjuk ellenőrzni rettegésünket.
De ha azt mondja, hogy Jézus szabadon fogadta el az eseményeket, hogyan magyarázza a Getszemáni kerti vívódását? Úgy tűnik, hogy itt visszautasítja a ráváró halált, illetve hogy elveszítette szabadsága gyakorlását.
Jézus fizikailag és erkölcsileg megremeg az előtt, amit előre érez. A görög szövegben, főleg Márknál, a szorongás gyötrelmet fejezi ki Jézus, aki így könyörög atyához, ha lehetséges, vedd el tőlem a kelyhet. De mindjárt hozzáfűzi, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Jézus lassan uralkodik akarata fölött, és azt aláveti az atyáénak, mert ő abba, szerető atya. Igaz, az egyetlen indok a szeretet, és ez a szeretet jobban köti, mint a kényszer. Ha úgy tetszik, a szeretet kényszere a legteljesebb szabadság.
Azokban a szakaszokban, ahol Jézus előrejelzi halálát, mindig említést tesz feltámadásáról is?
Térjünk vissza a három ünnepélyes előrejelzéshez. Első, Péter Fülöp Cezáreájában tett vallomása után, a második a színeváltozás után, a harmadik pedig a Jeruzsálembe való bevonulás előtt hangzik el. Mindegyik alkalommal együtt szerepel a halál és a feltámadás. Ez az alapvető ellentét pár az előrejelzés műfajának lényegi struktúráját, szerkezetét alkotja.
Az evangéliumok milyen jelentőséget tulajdonítanak Jézus előrejelzéseinek?
Több jel arra van, hogy az evangélisták igen nagy fontosságot tulajdonítanak ezeknek a jövendőléseknek. Mind a négy evangéliumban feltűnnek, még Jánoséban is, ahol az emberfia szenvedése nem annyira megaláztatás, mint inkább felmagasztalás. A keresztre való felemeltetés egyben felmagasztalás. Mindegyik evangélium többször megismétli a rövid sematikus előrejelzéstől a hosszabb kifejezésig, éppen útban voltak Jeruzsálem felé, Jézus előttük ment, ez aggodalommal töltötte el őket, és csak félve követték. Ekkor ismét magához hívta 12-t, és megmondta nekik, hogy mi vár rá. Most fölmegyünk Jeruzsálembe, ott az emberfiát a főpapok és az írástudók és a vének kezébe adják. Azok halálra ítélik és kiszolgáltatják a pogányoknak, akik kigunyolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra föltámad. Ez a szenvedés történet összefoglalása. Világosan kivehető a szerkesztés. Az evangélista a leírásban fokozza a drámai mozzanatokat. Majd a szüszpensz után következik a feltámadás bejelentése. A szájhagyományt úgy szervezték, hogy az alapvető keresztény üzenetet közvetítse.
Ezek a bejelentések mintegy az evangéliumok magvát alkotják, mintha csak ezek köré szerveződött volna az evangéliumi elbeszélés.
Inkább azt mondhatnánk, hogy az evangélium e bejelentésekért létezik. Megfigyelhetjük, hogy az evangélisták Jézus élete döntő fordulóinál helyezték el ezeket a bejelentéseket. Például Péter vallomása után. Te vagy a messiás. Mintegy a Jeruzsálem felé vezető út főbb állomásain hangzanak el, egyre előbbre visznek bennünket a végkifejlet felé. De azt is lehet mondani, amint megjegyezte, hogy önmagukban is a főbb helyzeteket képviselik. Ismétlésük, tartalmuk fokozása, az elbeszélés folyamatába való beilleszkedésük mind jelentős. Érdekes, hogy a bejelentéseket mindig a tanítványok értetlenségének hangsúlyozása követi, majd Jézus megmagyarázza a tanítványainak igazi állapotát. A színeváltozás eseménye is jelentős. Az égi hang, mint egy ezt sürgette, hallgassátok, még ha nem is értitek. Mert az első bejelentéstől kezdve a tanítványok teljesen zavartak. Hogyan szenvedhetne a Mesiás, aki olyan hatalommal művelt csodákat? A tanítványok maguk milyen sikert arattak, mikor Jézus elküldte őket, hogy hirdessék Isten országát. Ördögöket űztek, csodákat műveltek maguk is, és most Jézus arról beszél, hogy tragikus sors vár rá.
De végül is milyen jelentést tulajdonítanak az evangélisták Jézus halála és feltámadása bejelentésének?
Természetesen először a bejelentések fontosságát kellett megvilágítanunk, de ezután jelentésüket is fel kell tárnunk. Ebben segít bennünket a történelmi és irodalmi kritikai módszer. A történelmi módszer azzal foglalkozik, hogy kimutassa, vajon valóban Jézus ejtette ki azokat a szavakat, amelyeket az evangelisták ajkára adnak. Látja, hogy itt rögtön a jelentésről is szó van, mert ha valóban Jézus ejtette ki őket, akkor azt is megtudhatjuk, milyen értelmet adott ő maga halálának. Ha nem, akkor a húsvét utáni keresztény közösség értelmezéséről beszélünk. A közösség így értette a Jézusra vonatkozó dolgokat, majd visszavetítette a húsvét előtti időszakba, és Jézus ajkára adta az evangéliumokban olvasható szavakat. Így tehát Jézus halálának értelme változhat, esetleg csak a buzgó megtértek értelmezéséről van szó. De honnan ered ez a zavaró megkülönböztetés Jézus és a húsvét utáni közösség között? Nem az egzegéták találták ki, hogy igazolják módszerüket. A pünkösdi lélek feltárja a hívők számára az írások értelmét. De ez a tény még nem szünteti meg a szövegek olvasásának nehézségeit. Egyrészt ezeket a szövegeket már az őskeresztény igehirdetés szókészletével szerkesztették, tehát a húsvét utáni egyház hirdeti Jézus Krisztust, az Urat. Míg Jézus maga Isten országát hirdette más szókészlettel. Másrészt az emberfia kifejezés nem tartozik az apostoli közösséghez, hanem Jézus földi életének korszakát jellemzi. Hasonlóképpen a kiszolgáltatni ige is Jézushoz tartozik. Az Ószövetségben ugyan gyakran előfordul, de ritkán alkalmazzák az igazra, például Izaiásnál.
Állíthatjuk-e bejelentések történelmi hitelességét?
Igen, röviden össze kell foglalnunk a jelenlegi kritika eredményeit, hogy lássuk-e bejelentések történelmi értékét. Szinte csak felsorolásra szorítkozhatom. Természetesen a vélemények egész sorozatával találkozunk, a legradikálisabb kritikusoktól a legkonzervatívabbakig. Egyes egzegéták arra a következtetésre jutnak, hogy Jézus nem ejtette ki ezeket a szavakat, hanem egyszerűen a tanítványok húsvét utáni hitét, értelmezését képviselik. Mások az igaziság, hitelesség mellett foglalnak állást. Vagyis Jézus maga így jelentette be halálát és feltámadását. A két véglet között mi a középutat keressük. Elfogadjuk a kijelentések alapvető hitelességét, történelmi hitelét, de nem állítjuk, hogy Jézus szükségképpen ilyen formában ejtette ki a szavakat. Általánosságban ezt mondhatjuk, a keresztény igehirdetés gyökerénél történelmi tények vannak, ezekre emlékeznek. Jézus egyes szavait is megőrizte és átadta a hagyomány, de bizonyos részleteket hozzáadtak a szerkesztők, akik feldolgozták az őskeresztény hagyományt.
De nem nyugtalanító ez a tény?
Nem nyugtalanító az egyház vagy a kereszténység jövője szempontjából, de nyugtalanító lehet azoknak, akik úgy közelednek az újszövetségi szentíráshoz, mintha azok Jézus pontos szavait jegyezték volna le. Tudnunk kell, mit várhatunk ezektől a szövegektől. Nem életrajzok, nem riportok, gyorsírással készült feljegyzések. Ma, amikor történelmet írunk, a lehető leghívebben le akarjuk jegyezni az emberek szavait, sőt, hangszalagra vesszük őket. Az új szövetség írói természetesen másképpen fogták fel a történelmet, más volt a céljuk az evangéliumok íróinak is. Ennek ellenére néha rábukkanunk Jézus eredeti szavaira. Különféle módszerekkel mégiscsak erre a következtetésre jutunk, ha nem is tudjuk mindig megtalálni Jézus saját szavait, ismerjük annak lényegét, amit mondott.
tudattal rendelkezett Jézus saját személyazonosságáról és küldetéséről. Előreláthatta feltámadását?
Természetesen itt felmerül Jézus tudatának és öntudatának kérdése, ami már inkább a teológia körébe tartozik. Mint egzegétát kicsit zavar a tudat kifejezés, mivel már olyan teológiai megfontolások kapcsolódnak hozzá, amelyeket több századdal az evangéliumok után dolgoztak ki. A Krisztus két természetére és Isten emberi öntudatára vonatkozó krisztológiai tanok. Egyben a pszichológiai mellékzönge is zavar. Amikor a strukturális elemzést gyakorlom, mindenféle pszichologizmus ellenpólusán helyezkedem el. Egyébként a bibliai szövegeket nem pszichológiai szinten gondolták el. Az Ó és Új Szövetség elbeszélőjét az Isten és az ember viszonya érdekli, nem pedig a szövetség emberi partnerének mély pszichológiája. Ez a megállapítás nem teológiai nézőpontból ered, hanem egyszerűen a Biblia szövegének természetes sugallja.
Lehetségesen mégis legalább közvetve megtudni a szövegekből bizonyos adatokat Jézus tudatára vonatkozóan, még ha kifejezetten nem is beszélnek róla.
Természetesen az egzegézis szempontjából Jézus tudatának, öntudatának kérdése, küldetését illetően az úgynevezett történeti Jézus és a hit Krisztusa közötti kapcsolatban fejeződik ki. Vagyis erre a kérdésre kell választ adnunk, milyen kapcsolat van a Galileában és Jeruzsálemben járó kelő, tanító, működő Jézus és az ősegyház által bemutatott, a húsvét fényében értelmezett Krisztus között. A jelenlegi egzegézis számos tanulmányt szentelt ennek a kérdésnek. Itt is a vélemények széles skálájával találkozunk. Az egyik véglet teljesen azonosítja a kettőt, a másik teljesnek tekinti a szakadást a két Jézus között.
Tehát az első keresztény közösségek hagyományán keresztül juthatunk el Jézushoz?
Szükségszerűen a hagyományon keresztül, hiszen ezek a közösségek hallották az első tanúkat, akik látták, érintették Jézust, ahogy János apostol mondja, majd pedig egymásnak továbbadták a tanítványok tanúságtételét. Jézus közvetlen szentségi jelenléte miatt a hívők ezt elfelejtik, ezért egyesek megütköznek, mikor azt hallják, hogy Jézus hiteles szavairól vitatkoznak a szakemberek. Egyébként a hitelesség kifejezés is zavart kelthet. A hallgatók által továbbadott jézusi szó hiteles lehet akkor is, ha nem tudjuk bizonyítani, hogy Jézus szóról szóra így ejtette ki a kérdéses mondatot.
De az első keresztény közösségek hitték azt, hogy Jézus tudatában volt küldetésének, hogy előrelátta halálát és főleg feltámadását?
Úgy gondolom, igen, mert ha meg tudták mondani, mi volt Jézus halála és feltámadása, ha ezt pontos beszédekben hirdették, ez azt jelenti, hogy a tanúk egymásnak átadták az emlékeket. A megfogalmazás gyökere a Jézus esemény volt. Jézustól magától származtak bizonyos értesülések, illetve azoktól, akik tanítvány-mester kapcsolatban voltak vele, akik vele éltek, látták, hallották őt. Az első keresztény közösségek az evangéliumokon keresztül úgy mutatják be Jézust, mint aki tudatában van küldetése hord erejének, aki előre látja halálát és feltámadását. Mindezt Jézustól és tanúitól tudják. Paradox lenne feltételeznünk, hogy a tanítványok, tanúk, első keresztények mindezt tudják, csak egyedül maga Jézus nincs tudatában küldetésének. Mintha a Jézustól született egyház sokkal fontosabb szerepet szabott volna ki a galileai rabbinak, mint amit ő saját magának tulajdonított.
Elképzelhetjük a dolgokat úgy is, hogy Jézus lassanként ébredt tudatára küldetésének, miként társai is fokozatosan ismerték fel azt.
Ezt el lehet képzelni, ha elfogadjuk a megtestesülés igaziságát. Ez a fokozatosság vele jár az emberi állapottal. De kevésbé hajlanak erre az elképzelésre azok a teológusok, akik inkább Jézus isteni mi voltát hangsúlyozzák. Minden esetre én hagynám az elképzeléseket, és inkább a szövegek alapján vetném fel Jézus öntudata kérdését. Az evangéliumok alapján melyek Jézus tudatának összetevői? Több vonást fedezhetünk fel a szövegelemzéssel. Ismeri az embereket és a körülötte zajló eseményeket. Jézus nagyon jól tudta, hogy amikor a hatalmon levőket bírálta, kellemetlen ellenhatást váltott ki. Palesztina megszállás alatt volt, a nacionalista feszültségek fokozódtak. Ezeket a hazafiakat is kiábrándíthatta különös messiás eszméjével. Mindenfelé érezte az ellenséges magatartást maga körül. A szövegek ezt jól megmutatják. Az első tudatszintet tehát azok az ismeretek képviselik, amelyekkel bármelyik korabeli ember rendelkezhetett. Egy következő szint. Jézus ismerte az írásokat és azok értelmezését. A szövegek alapján megállapíthatjuk, hogy Jézus a judaizmustól és a későbbi egyháztól eltérően értelmezte a jól ismert írásokat. Személyes nyelvezete, eredeti értelmezése kétségtelen. Jézus a maga módján a rabbiktól eltérően értelmezte a törvényt. Küldetését az írásokra hivatkozva magyarázza. Tudja és hirdeti, hogy benne teljesednek be az ószövetségi írások, hogy tevékenysége, prédikációja az Isten országa elérkezését jelzi. Ennek jelei csodái is. Jézus saját sorsát olvassa ki az írásokból, a szenvedő szolga Izaiásnál, az emberfia Dánielnél és az apokaliptikus irodalom alakjait és sorsát önmagára alkalmazza. Ez teljesen eredeti tény. Ez tehát tudatának második összetevője. Végül Isten ismerete. Ezt tanúsítják leginkább az evangéliumok, bár mindig diszkréten szólnak Jézus Isten tapasztalatáról. A korabeli judaizmus felfogásához és gyakorlatához viszonyítva Jézus kapcsolata Istennel egészen egyedülálló. Istent abbának, apukának szólítja. Tehát egy bizalmas megszólítás, vagy a gyermek szólítja az apukáját. Azt állítja, hogy bárkinél jobban ismeri Istent, szándékait, követelményeit, akaratát. Jézus e bensőséges kapcsolat bizonyosságában jár, egy pillanatig sem kételkedve abban, hogy ő az Atya szeretett fia. Az üldözött igaz, a megölt próféta sorsát teljesíti be, de Isten megmenti, mert akaratát teljesítette. Hogyan? Úgy tűnik, Jézus ezzel nem foglalkozik, de Jézus hisz a halottak feltámadásában, így a sajátjában is. Ezt gyakran megvallotta, hirdette a farizeusok szektájával együtt, szemben a szadduceusokkal, akik nem hittek a feltámadásban. Ez Jézus tudatának, ismeretének harmadik összetevője. Ezen kívül a szöveg jelzi a három ismeret tudattípus folyamatát, fokozódását is. Az első kettőnél ez természetes, a harmadiknál nehéz felmérni a folyamatot, de Jézus például kijelenti, hogy nem ismeri az Atya minden tervét, a fiú sem ismeri a parúzia végső nap időpontját. Azt sem tudja, hogy Isten országában kiül jobbjára és baljára. Ilyen értelemben talán fokozatosan ismerte fel az emberfia sorsának részletes szenárióját, vagy talán nem is ismerte előre a szenvedés konkrét részleteit. Az ószövetségi proféták alapján például gondolhatott a megkövezésre, ami jobban megfelelt volna a profétai küldetésének, mint a keresztre feszítés. Ami pedig a feltámadást illeti, érdekes a harmadnap kitétel. Három nap múlva, vagy a harmadik napon feltámad. Nincs három nap a halál és a feltámadás között. Sztereotíp formuláról van szó, ami gyakori a Bibliában. Jézus biztos abban, hogy feltámad, mint ember, mint názareti Jézus. Biztos abban, hogy mint ember fia győzelmet arat. De mikor? Itt feltételezhetjük tudata lehetséges fejlődését, jól lehet megrendíthetetlen volt bizonyossága. Lehetséges, hogy a szenvedés előrejelzései és a feltámadásra vonatkozó bejelentések kezdetben különálló kijelentések voltak, és csak az esemény a feltámadás után kapcsolták őket össze.
Jézus tehát milyen értelmet adott halálának?
Ezt a most elemzett előrejelzésekből, ha elszigeteljük őket, nem mondhatjuk meg. A teljes evangéliumokat és a teljes szentírást kell figyelembe vennünk, minden olyan szöveget, amelyik Jézus halálára vonatkozik. Ezek együtt Jézus halálának egyetemes üdvözítő értékét hirdetik. Ezek a szövegek ritkák a szinoptikusoknál, Márk, Máté, Lukács evangéliumában, sokkal gyakoribbak és változatosabbak János evangéliumában. Ezekhez hozzá kell vennünk az új szövetség többi írását, amelyek az első keresztény közösségek tanúságtételét tükrözik. Minden esetre a következőt állíthatjuk, Jézus az üdvösség forrását látta halálában. Szolgálata, egyetemes szeretete, a bűnösök iránti irgalma és tanításában az egyetemes szeretet követelménye, valamint halálig menő hűsége küldetése teljesítésében azt bizonyítják, hogy Jézus biztos volt ebben a meggyőződésében. A szeretet, a közbenjárás, az áldás és a teljes bizalom magatartásával nézett szembe halálával, amely az üdvösséget hozta minden embernek.
Köszönjük a beszélgetést! Páter Szabó saját versét mondja el.
A Golgotán, szentföldi emlék. Jézus keresztutadat járva, bazár soron és nyüzsgő zsibvásáron keresztül értünk el a Golgotára. A hegy helyett temérdek épület tömb, pópák, barátok, tömeg, füstölők, a sziklát is csak lejjebb oldalt láttam. Mi maradt hát itt belőled? Midőn a keresztfájáról levettek a sziklasírvárt, ahonnan élve léptél át dicsőséget honába, itt hagyva ruhád, amin a zsoldosok megosztozkodtak. Még ma is egyre osztják örökséged, tiéid, benned hívő keresztények. A nem hívők nevetve nézik ezt a népet, mely semmibe veszi végső igédet, legyenek mindahányan egyek. Jézus, te tiszta, láthatatlan láng, lelkeddel vagy jelen, pünkösdi tűzvihart küldj ránk, hogy végre egy legyen tiéd szíve, lelke.
Szabó Ferenc jezsuita atya tanítását és gondolatait hallották a Nagybőjtről.